Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Közel van az Úr mindenőt hívóhoz, mindenkihez, aki hűséggel hívja őt. Beteljesíti az őt félőknek kívánságát, kiáltásukat meghallgatja és megsegíti őket. Az Úr dicséretét beszélje ajkam, és az ő szent nevét áldja minden test örökkön örökké. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, 89. énekünket énekeljük első versszakával. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, éneklapunkat vegyük elő. Új református énekes könyvünk egyik éneke van a kezünkben. Héten kaptunk az énekes könyv szerkesztőbizottságának elnökétől egy levelet, melyben ezt írja, hogy reménysége, hogy év végére kezünkben lesz az új énekes könyv. Ebből az énekes könyvből egy éneket éneklünk most Krisztus Atyaistennek egyetlen egy fia, amelyet a 388. jelenleg énekes könyvi énekünk dallamára fogunk énekelni, és majd még egyszer, ahogyan látjátok, énekelni fogjuk ráfelelő énekként is az énekes könyvben lévő dallamot.
Krisztus Atya Istennek,
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk a Jelenések könyvében, a 19. fejezetben, mindegyik versében.
Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben, Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki a paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, Halleluja! Felszállt a füstje és örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén és a 4 élőlény, imádták Istent, aki trónuson ül, és így szóltak, Amen, Halleluja! És megszólal egy hang a trónus felől, dicsérjétek Istenünket a ti szolgái mindnyájan, aki félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna, Halleluja, mert uralkodik az Úr, ami Istenünk, a mindenható. És örüljünk és újongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára, ezt is mondta nekem. Ezek az Isten igaz igéi, és leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de így szólt hozzám. Vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imád, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. És láttam a megnyílt eget, íme egy fehér ló, és aki rajta ült, annak neve hű és igaz, mert igazságosan ítél és harcol, szeme tűzlángja, és fején sokágú korona, és ráírva egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül. És vérbe mártott ruhába volt öltözve, ez a név adatott neki az Isten igéje. A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket, mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ruhájára és derekára az a név van írva, királyoknak királya és uraknak ura. És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül. Jöjjetek, gyülekezzetek össze Isten nagy vacsorájára, hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét. És láttam, hogy a fenevad, meg a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen, de foglyul esett a fenevad, és vele együtt a hamis próféta, aki csodákat tett, és az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását, élve vetetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jól laktak az ő húsukból. Amen.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, mi is csak azt tudjuk mondani, amit a mennyei Isten tiszteletről közvetít nekünk igédben János. Hű és igaz Isten vagy. Hűséged és igazságod valós. Te akkor is hűséges maradsz, amikor mi elbukunk, akkor is odajössz, amikor mi eltaszítunk. Úgy is szeretsz, hogyha mi gyűlölünk. Te vagy Urunk, az uraknak ura, királyoknak királya. Köszönjük, hogy a te beszéded érthető. Köszönjük, hogy amikor megszólítod az embert, akkor tudhatjuk, hogy rólunk van szó. Tudjuk, mert életünk egészével beszélsz. Szinte felel egész testünk és lelkünk, amikor megértjük a te akaratodat. Ezt kérjük most is, Urunk. Annyi minden van a szívünkben. Elutasítás. Hogyan is érthetnénk ezt a profétikus szót, beszédet, képanyagot? Nem a mi világunkból való, sokszor így fogalmazunk. Ott van bennünk, Urunk, a tagadás is. Hogy lehetne Isten ítélkező, hogyha szeret bennünket? És ott van, Urunk, a saját magunk élethelyzete, mindaz, amit hordozunk. A meg nem értettség, a gyász, belünk égett képek, fájdalom, amivel megbántjuk egymást, harag. Kérünk, bocsáss meg. Engedd, Urunk, hogy a most felolvasott igének legyen egy olyan pontja legalább, amelyen úgy érezzük, hogy te beleszólsz az életünkbe. És nem azért, hogy elveszíts, hanem azért, hogy megments. Szentlélek Isten, ezért kérünk, jöjj és lakozz bennünk. Istennek szent lelke, védj körül bennünket önmagaddal. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésre. 512. dicséretünket énekeljük. 6. versszakával. Szólj és csítítsd a bút, és kinyőd hőrnek. Szólj, hogy legyen szava, és gyógyító erő. Szólj dicsőséget úgy, még szebben tündökölhet. És mind örökre nő, és mind örökre nő. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, melyet szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek, írva található a felolvasott szent leckében, a jelenések könyvében, a 19. fejezetben, a 3. és a 4. versekben. Még egyszer ezt mondták, halleluja, felszáll a füstje is örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén és a 4 élő lény, és imádták Istent, aki a trónon ül, és így szóltak, ámen, halleluja, ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a jelenések könyvét olvasva legutóbbi vasárnapunkon arra hívtalak bennőtöket, hogy mindvégig szemléljük és gondoljuk az igék mögött azt a pillanatot, azt a napot, amikor János bepillantást nyer a mennyei valóságba, a mennyei dicsőségbe. Ez egy Isten tisztelet. Egy mennyei alkalom, Istent dicsérő pillanatok, énekek, egymás utánisága, és nyilván a mennyei eseményeknek a történetisége, amelyet profétikus formában, profétikus köntösben olvashatunk és láthatunk itt ezekben a sorokban. Sokan úgy gondolják a Bibliát forgató és tanulmányozó emberek közül, hogy azok a kis részek, dicsőítő sorok, egymás után Istent magasztaló írások, azok az óegyháznak és az ős egyháznak az Isten tiszteleteiben szinte minden alkalommal elhangzottak, mint ahogyan halljuk itt most is a felolvasott igében. Most a mennyben vagyunk. A mennyei Isten tiszteletnek a részévé leszünk. Talán néhányan vagyunk itt, akik együtt olvastuk és hallottuk Istenünk igéjét a Jelenések könyvéből, amikor a 9. fejezetnél nyílt ki, és megállapítottuk, amikor feljönnek az alvilágból különféle lények, skorpióhoz hasonlók, amelyek ölnek, bántanak, kínoznak, hogy elszabadul a földön a pokol. És hogy amikor az alvilág, a feneketlen mélység, a mélységeknek a mélysége, a mélytengeri árok, ez volt a szakkifejezése ennek a szónak, megnyílik, akkor az ember élete elkomorodik. Pusztulás vár rá. Most a Jelenések könyvében, a 19. fejezetben az ellentétét olvassuk ennek. Amikor a menny érkezik meg. Amikor Isten hatalmát, dicsőségét, királyságát, uralkodását látjuk. Egykor tehát láttuk egy pillanat erejéig a poklot megjelenni a földön, most pedig láthatjuk Isten tervének beteljesedését, ahogyan a mennyország kiteljesedik ebben a világban. És mikor a mennyországba bepillantást nyerünk, akkor egyetlen egy szót ízlelgetünk, ez a szó pedig a dicsőség. Isten dicsősége. Ne felejtsétek, sokszor előfordul ez a Szentírásban, a Zsoltárok könyvében, akár a karácsonyi történetben, dicsőség a magasságban Istennek, akár most itt a felolvasott versekben. Hogyha a dicsőség szót megpróbáljuk elhelyezni különböző nyelvekben, akkor azt mondjuk, hogy latinul általában a dicsőséget doxának szokták hívni, nem a svájci óra, de doxa lehet, hogy még az is innen kapta a nevét. Ha pedig az Ószövetség lapjaira lépünk, akkor ott a kábód kifejezéssel találkozunk. Nem szeretnék tovább nyelvészkedni, de egyet szeretnék megemlíteni, mert ez mindvégig kísér bennünket majd az Isten tiszteleten. Az Ószövetség szava, dicsőség szava az összefüggésben van valaminek a súlyával, valaminek, valakinek a tekintélyével. No, nem arra gondolok, hogy ha rám néztek, akkor valakinél súlyosabb vagyok egészen biztosan. Hanem arra gondolok, amikor az ember kezébe vesz egy pohár vizet, vagy kimegy a tengerpartra, akkor egészen más fogalmazódik meg a víz kapcsán. Az egyik, hogy szomját csillapítsa, a másik pedig, hogyha a tengerparton a végtelennek tűnő vizeket szemléli, akkor lenyűgözi. Mert hatalmas tömege az, hatalmas súlya az ennek a világnak. Vagy ha valaki a hegyek lábánál áll meg, akkor ugyanezt érzi. 2017-ben, amikor egyházmegyénk egy tanulmányutat szervezett Svájcba, a reformátorok nyomába, akkor a szervező lelkipásztor, Esztergáli Előd úgy gondolta, hogy az utolsó napot már nem a reformátorok nyomában fogjuk tölteni, hanem Lautenbrunnenben. Ez egy svájci kis falu. hogyha valaki szeretné lehézni, és ismerős a földrajzban, a Jungfraunak a tövében van. Hatalmas hegyek veszik körül ezt a kis falvat, bármerre néz az ember, csak a hegyeket látja, vagy hóval födött csúcsokat, vagy pedig magát, a hatalmas ormokat. Gyönyörűséges látvány. Ott láttam először életemben olyat, hogy elindul lefelé a hegy oldalból egy kis patak, és egyszer csak eltűnik a vízpára, majd a hegy lábánál összegyűlik, és csermely formájában csordog át tovább. Kicsoda vagyok én, hogy ilyen dolgok, ilyen hatalmas dolgok vesznek körül bennünket. Vagy ha valakinek van néhány órája, és elmegy a Szádellői völgybe, néhány ifissel, egy évtizede voltunk ott, emlékeztek rá, megmásztuk azt a gömöri részt, gyönyörűséges. Az ember rácsodálkozik Isten alkotására, a hegyek súlyára, tömegére. Azonban, kedves testvérek, a dolgoknak nem csak így van súlya. A régiek is érezték valahogy, a pogányságban az az izgalmas, hogy mindig megpróbálja az emberit maximalizálni. Csobánkai új gyülekezeti házunkban múlt héten voltam, és a korábbi tulajdonos egy keramikus művész volt. Nagyon sok kerámiát, kis plasztikát, csempét hagyott ott a házban, és láttam, ahogyan az igazság pogány Isten nőjét is egy kis plasztikába megörökítette, hogy feltárja a két kezét, és a két kézben üveggolyók lennének, na az egyikből hiányzik, de hát, hogy pontosan arról van szó, hogy mind a kettőben ugyanolyan súly, be van kötve a szeme, hogy valahogyan melyik a súlyosabb, melyik az igazabb, ezt kérdezi a pogányság is a jogalkotásnak a kérdésében. Hol az igazság? De azt is látjuk, kedves testvérek, hogy dolgoknak és eseményeknek is van súlya. Hadd mondjak két eseményt. Mind a kettő önmagában lehet értékes és izgalmas. De egymás mellett érteni fogjátok, hogy mégis súlyosabb az egyik. Tegnapi nap történt mind a két esemény. A tegnapi napon bent voltunk, és megnéztük a Magyarország-Málta vízilabda mérkőzést. Győztünk 25-26-0. 20-szal kellett győzni, csoport elsőség, 5000 ember, szurkol, hajrá Magyarország, hajrá magyarok, nem tudom, ria-ria Hungária. Gyönyörű volt a látvány, de valahogyan bennünket a feleségemmel mégsem ragadott el, mert egy órakor, amikor egy temetésre mentünk, barátaink, édesanyja halt meg, feleségem barátnőjének az édesanyja halt meg. A kettes úton, ahogyan beértünk volna Vácra, azt nem mondom, hogy a szemünk előtt, de egészen biztosan pillanatokkal előtte történt az a halálos baleset, amelyet talán ti is hallottatok a sajtóból. 20 autó állt félre, és egy kis piros autó állt az út jobb oldalán, nem volt teteje, eleje, hátulja, csak azt láttuk, hogy egy asszony rá van borulva a kormányra. Döbbenetes az a kép. És ugye értitek, és akik hallgattok, sokat mondok, sokat beszélek sportról, hogy szeretem, de nem érdekel. Annyira belénk égett ez a kép este is, szorultan, döbbenten ültünk még a fotelben. Mert az eseményeknek is van súlya. A dolgoknak is van súlya. És lehet, hogy valaki szereti a játékot, de amikor az életről van szó, akkor minden elnémul. És a Szentírás is erről beszél, hogy az Isten nem játékszer. Amikor az Isten dicsősége, az a doxa, vagy az a kábód megjelenik, akkor az Isten a maga súlyával jelenik meg ebben a világban. Bibliát olvasó embernek ismerős lehet az a történet, amikor Isten csak jelzést ad. Dániel próféta könyvében azt olvassuk, hogy egy pogány király, Belsatszárnak hívják ezt a királyt, egy orgiát rendez. Nem tudjuk másképpen nevezni, ez így van benne a Bibliában. Egy orgiát rendez, és az orgiának a tetőfokánál egyszer csak megjelenik egy kéz a falon, és a falra ír egy feliratot, ez a felirat pedig így szerepel a Bibliában, mené, mené, tekelu párszín. És utána pedig halljuk ennek a feliratnak a magyarázatát, profétikus magyarázatát, amikor a király szembesül avval, a mondattal, hogy megmérettél, és könnyűnek találtattál. Hiába vagy király, hiába gondolod, hogy bármit megtehetsz, az életed súlytalan. Elvesztél. És ebbe beleborzad a király, beleremeg a király, holt sápat lesz a király. Ezt olvassuk Dániel próféta könyvében az 5. fejezetben. Itt, ebben a részben, a Jelenések könyve 19. fejezetében megjelenik az Isten. Megjelenik az az Isten, aki eljött erre a földre karácsonykor gyermekként. Megjelenik az az Isten, aki minden hatalom ezen a földön a kezébe adatik. Megjelenik az az Isten, akinek súlya, tekintélye, jelentősége van a világ dolgai felett. Megjelenik az az Isten, aki előtt mindenki leborul. Megjelenik az az Isten, akiről azt olvastuk itt a Szentleckében, hogy a királyoknak királya, uraknak ura. Hogyan jelenik meg az Isten? Azt hallottuk, egy mennyegzőn jelenik meg az Isten. A vőlegény jelenik meg. Milyen szép ez a történet, hogy a vőlegény jelenik meg. Mert még a 18. fejezet egy panaszdal, egy gyászdal, Babilon temetésének a dala, a 19. fejezet arról az örömről szól, hogy Isten igazságos Isten, hogy Isten diadalmaskodott a gonosz felett, hogy Isten győzött. Hogy nem úgy körülbelül történnek ebben a világban az események és a dolgok, nem rész szerint való minden ebben a világban, vagyon szoktuk mondani, hogy nézőpont kérdése, az eseményeknek az értékelése, ez ma nagyon népszerű, nézzük innen, nézzük onnan, nézzük egy következő szemszögből. De itt most vőlegényként megjelenik az Isten. Ez az örömünnep, hogy diadalmaskodott. Mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznáságával megrontotta a földet, és számon kérte kezéből szolgái vérét. Íme győzött az Isten. A mennyegzőnek a képe szinte minden filmalkotásban szerepel. Az akciófilmekben is egészen biztosan kell lennie egy olyan szálnak, amely szál megpróbálja az érzelmeket a heves indulatok végén valahogyan rendezni. Hogy az embernek az legyen az érzése a film végén, hogy ez így jó. Ez kellemes. Bármilyen furcsa, egy ilyen Terminátor filmnek a végén is ez szerepel, hogy ott megölelik egymást, szeretik egymást, az emberben legyen valami fajta pozitív élmény, hogy nem csak küzdelem, erő ez a világ. És hogyha hiányzik belőle, akkor éppen az ellenkezőjét éljük meg, és fogalmazzuk meg, hogy ez tragédia. Most Isten, kedves testvérek, arról beszél, hogy a földi életnek a vége, amikor ő megjelenik, hogy Úr legyen minden mindenekben, az jó. hogy az boldog. Azzal zárul le majd ennek a földnek a világa, hogy a vőlegény és az ő menyasszonya egybe kelnek. Esküvő. És azt hiszem, hogy nagyon kevés alkalommal éltük meg azt. Én nem éltem meg soha azt, hogyha egy esküvővel hivatalos voltam, hogy ott az ember ne érezné jól magát. Hogy ne örülne más boldogságának. Hogy ne lenne annak a része, amit két fiatal ember ott megfogadott egy életre, hűségben, tisztaságban, egymásra való odafigyelésben. És milyen szép ez az alkalom. Legutóbb azt mondtam nektek, amikor Timothy Kellerre hivatkoztam, amerikai prédikátorra, hogy Timothy Keller egy újságírói kérdésre, amikor azt kérdezték, hogy maga szerint milyen a pokol, akkor Timothy Keller ugye azt mondta, emlékezhettek rá, hogy a pokolban nincsen tűz és nincsen kén. És mikor fellélegzett volna az újságíró, hogy akkor a pokol tulajdonképpen valahol az üdülésnek a helye, akkor azt mondta, de ott van minden szenvedésünk és minden könnyünk, minden nyomorúságunk, a tűz és a füst jelképezi ezt. Most úgy érted, a Timothy Keller azt mondta, hogy ha a világban van egy olyan dolog, amit jól eltalált az ember, amely teljesen praktikus és minden kultúrában érezhetően jó, ez a mennyasszonyi ruha. Mert a mennyasszonyt a mennyasszonyi ruhában látjuk szépnek. És nem fürdőruhában esküdnek az emberek, hanem ebben a szép, elegáns, fehér ruhában, hogy abban a mennyasszony valóban szép. És amikor megjelenik az Isten a nagy mennyegző képében, akkor azt mondja, hogy a mennyasszony pedig a szentek közössége, a gyülekezet, az egyház, a megváltottaknak a serege. Íme a vőlegény és a mennyasszony találkozik. Íme ott vannak a szentek beöltözve fehér ruhába. Talán Ézsaiás próféta könyve jelenik meg, és telik meg tartalommal a 61. fejezetben, így olvassuk: nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint menyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjére. Boldogok, akik fehér ruhában vannak. Boldogok az övéi. Erről beszél ez az ige. Öröm van a mennyben. Győzött az élő Isten. Övé minden hatalom, az ő súlya, életének súlya, teremtő ereje, valósága, világos ebben a világban. Erről szól ez a fejezet. Babilon mindig arra tesz kísérletet jelképesen, hogy puszta kapzsiságból, erőből megszerezze azt, amit Isten kínál, puszta kegyelemből. Isten ajándéka, hogy részesei lehetünk mindennek. És ekkor megszólal a kórus, az a bizonyos doxológia, amellyel sokat találkoztunk már a Jelenések könyvében, amelyet mondtak, énekeltek az ősegyházban. Halleluja! Dicsérjük ezért Istent! Magasztaljuk ezért Istent! Furcsa, a halleluja szót mi sokszor érezzük a fülünkben, de az Új Szövetségben csak 4-szer szerepel, és mind a 4-szer itt, ezen a helyen. Az Ószövetségben nyilván, hiszen a halleluja szó az egy héber kifejezés, a zsoltárokban, egyéb helyeken sokszor olvassuk, de az Új Szövetségben átírva a görögös írásmóddal csak itt. Mit mondhat az ember, mit mondhat, aki részese Isten dicsőségének, súlyának? Halleluja! Életem dicséri azt az Istent, aki uraknak ura, királyoknak királya, aki hű és igaz, dicséri azt az Istent, akinek az igéje szent. És megjelenik Jézus a győztes seregeknek az élén, ruhája vérrel átitatott, mögötte pedig a mennyei seregek, a szentek közössége, a gyülekezet. Nem kerülhetjük ki azt a kérdést sem, hogy amikor Istennek a súlyával, tekintélyével, valóságával találkozunk, akkor az ítélő Istennel találkozunk. És persze ott van bennünk a belső kifogás, ellenkezés, rugdolózás, hogy akkor hát Isten nem a szeretetnek az Istene? Hogy lehet, hogy minden ellenségét megítéli és levágja? Hogy lehet, hogy Isten igazsága a szembeáll az ő szeretetével? Nos hát, kedves testvérek, ez a mondat nem igaz. Mert a szeretetnek az ellentéte nem az igazság, hanem a szeretetnek az ellentéte a gyűlölet. Az igazságnak az ellentéte pedig az igazságtalanság. Isten az ő igazságát és az ő szeretetét Jézus Krisztusban jelenítette meg. Olyan szépen mondja Gyökösi Endre János evangélium a kommentárjában, hogy Jézus Krisztusban jelenik meg egyszerre Isten igazsága és Isten szeretete. A 20. század egyik horvát teológusa, Miroslav Volf, több könyvet is írt Isten szeretetéről és Isten igazságáról. És a könyvnek nem pusztán a szisztematikus összefogottsága, az érdekessége és izgalma, hanem az az élethelyzet, illetve az az ember, aki mindezt írta, aki átélte a szerb-horvát háborúnak minden borzalmát, aki látta azt, hogy hogyan fosztanak ki falvakat, hogyan égetik fel azokat, hogyan erőszakolják meg a katonák, a lányokat, hogyan vágják el korábbi testvérek egymás torkát. Ebben a helyzetben írja a műveit, vagy ezután írja a műveit. A bosszúállás kérdésével foglalkozik. Vajon lehet-e mondjuk egy olyan faluban Isten szeretetéről prédikálni, ahol a 16 év fölötti lányokat mind megerőszakolták? És tudjuk, hogy ez nem csak szerb-horvát viszony, hanem aki emlékszik a második világháborút követő borzalmakra, vagy a második világháború borzalmaira Magyarországon, az ugyanezt elmondhatja. Lehet-e akkor arról prédikálni, hogy szeret az Isten, amikor valakit megaláztak, lábbal tiportak, kihasználtak, megszégyenítettek, meggyaláztak, mondjuk inkább így. Nos hát, kedves testvérek, ez a Viroslav Volf az Isten ítéletével kapcsolatban azt mondja el, hogy az a megoldás lehetséges csak, és az az igaz megoldás, amikor találkozunk Isten ítéletével, hogy elengedjük az átélt fájdalmakért járó elégtétel utáni vágyunkat, a bosszúállást és a haragot. Azaz, hogy átadjuk magunkat Istennek, aki Krisztus áldozata által megbékítette a világot önmagával, hogy a saját áldozati mi voltunk helyére Krisztus áldozata kerül. Sőt, azt mondja, hogy ha ezt megtesszük, akkor el kell engednünk a magunk ártatlanságáról vallott illúziónkat, hogy felismerjük Krisztus mindannyiunkért szenvedett. És hogyha ez igaz, akkor tudunk megszabadulni a múlt fogságától. Ha elfogadjuk Isten feltétel nélküli szeretetét, akkor ismerjük meg Istennek az igazságát, az egyedüli igazságot, a valódi igazságot. Azt az igazságot, amely Jézus Krisztusban jelent meg. A Jelenések könyvének a 19. fejezete arról beszél, kedves testvérek, hogy az urak uránál, a királyok királyánál, Jézus Krisztusnál az igazság az nem illúzió. Mert Jézusnál van minden hatalom. De a kérdés mindig az, hogy mi hogyan viszonyulunk ehhez a személyhez, Jézushoz, a megváltóhoz. Ő a gyülekezet vőlegénye, igazi hős, bosszú álló. Vissza fog térni, hogy megítélje ezt a világot. Honnan tudjuk, hogy Jézus dicsőségével találkozunk-e, vagy sem? Hogy elméleti koncepció-e az egész, vagy nem? Most, kedves testvérek, úgy hiszem, az ember akkor van a helyén, az Isten dolgában, hogy amikor Jézust látja az ő dicsőségében, akkor rájön arra, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Királyok királya, urak ura. Azaz teljhatalmú. Egészen konkrétan ez így jelenik meg. Vajon leborulunk-e az ő lábához? És azt mondjuk-e neki, királyom és uram vagy? Megváltom. Ez az egyedül helyes és igaz válasz. Minden más reakció nem az. Minden más a világ urának elárulása. De Jézus Krisztus király, és senki más. Ó, de szörnyű, hogy sokszor mi bálványokat imádunk, asztalt terítünk idegen isteneknek, és közben pedig nem vesszük észre, hogy ő, a királyok királya terített asztalt neked. Ő, az élő Isten fia keres téged. Ő az, aki fehér ruhát készített el neked. Ő, Jézus Krisztus. Ezért halleluja. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, fennállva Isten igéjére. 388. énekünket énekeljük 8. és 9. versszakával. Minket minden háború. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által megköszönjük neked, hogy te Úr vagy. Az egyetlen Úr vagy ezen a teremtett világon, hiszen te teremtettél mindent. Te nem csak része vagy, és megismerhetője vagy ennek a világnak, hanem te vagy az, aki alkottad. És köszönjük, hogy nem úgy van ebben a világban, hogy ne lenne igazság. Nem az én igazamról és a másik ember igazáról beszélünk most, amikor eléd állunk, hanem a te igazságodról. Leginkább a kereszten látjuk, ahol elhordozod minden bűnünket. És most bepillantást engedtél abba a helyzetbe, pillanatba, amikor győztesként meglát téged az egész világ, a mennyeiek, a földiek és a föld alatt valók, és minden a te lábad alá kerül. Köszönjük, Urunk, hogy mindez egy mennyegző képével párosul, az esküvő képével párosul, és köszönjük, hogyha mi hivatalosak lehetünk erre a mennyegzőre. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Körülöttünk lévő felekezetekért, emberekért, családokért. Imádkozunk hozzád, hogy a falak azok leomlásra kerüljenek, hogy egymást megismerhessük és megérthessük. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik hiszik és vallják, hogy a te fiad Jézus Krisztus a győztes Úr. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, a kórházi ágyon fekvőkért, a nyomorúságban lévőkért. Urunk, imádkozunk hozzád a gyászolókért. Azért a családért, aki elvesztette a férjet, apát. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel vigasztald őket. Amikor értetlenül állunk, akkor te légy az, aki választ adsz a mi miértjeinkre. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért. Imádkozunk hozzád az ifjankért. Imádkozunk a jövő hét minden alkalmáért. Könyörgünk református egyházunkért, vezetőiért. Imádkozunk hozzád a körülöttünk lévő református közösségekért. Háladással köszönjük meg neked, Urunk, hogy budakalászi testvéreink is tőled kaptak lelkipásztort, és köszönjük neked, Urunk, hogy a jövő héten ide költözhetsz, majd megkezdheti februárban a szolgálatát. Őrizd őt, lelkipásztor testvérünket szeretteivel, gyermekeivel, feleségével, és őrizd a mi kalászi testvéreinket is, kérünk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallod a mi csendes imánkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Hirdetem testvéreimnek, hogy gyülekezetünkben a kiáratnál megvásárolható örök emlékezésre méltó jegyzések című kiadványunk, amely most belebonyolódtam, és nem tudom, hogy jövök ki belőle, amelyet igazából adományokért fogadunk, nem kell megvásárolni, de ha valaki jó szívvel teszi, köszönettel fogadjuk az 1000 forintos adományt. Ökumenikus imahetünket hirdetem. Hétfőtől péntekig Pomázon lesznek az alkalmak, hétfőn a római katolikus templomban, kedden református templomunkban lesz az alkalom, Lejtényi Emánuel, római katolikus plébániai kormányzó hirdeti Istenünk igéjét közöttünk. Szerdán a Caritas házban leszünk, csütörtökön a szerb ortodox templomban, pénteken az evangélikus testvérek alkalma lesz itt református templomunkban, és így fejeződnek majd be a pomázi alkalmak. Szombaton pedig 6 órától Csobánkán református imaházunkban lesz alkalom, ahol mi vagyunk a vendéglátók, és Horváth Hegyi Olivér evangélikus lelkipásztor szolgál közöttünk. Kedves testvérek, arra kérlek benneteket, hogy legyünk együtt estéről estére, és kérlek benneteket, hogy segítsétek a keddi és a szombati napunkat süteményes vagy szendvicses adományotokkal. Az istentisztelet után kérlek, hogy a feleségemet keressétek meg, hogy ki milyen felajánlást tenne a szeretett vendégségre, süteményt vagy pedig szendvicset. Úgy is, hogy be kell segítenünk, vagy szeretnénk besegíteni a csobánkai testvéreknek szombaton is. A szombati süteményeket és szendvicseket, azokat majd 12 óráig kérjük, hogy hozzák el a testvérek ide a parókiára. A délnek az az oka, hogy szombaton lesz még egy házasságkötés megáldása itt a templomban, tehát 1 órától 3 óráig egészen biztosan az ifjú párral, annak az előkészítésével, esküvő előkészítésével fogunk majd foglalatoskodni. Tehát azt kérem, hogy délig hozzuk ide. Előre is köszönöm a testvéreknek felajánló segítségét a szeretett vendégséggel kapcsolatban is. Hétfőn 9:30-tól még babamama kört tartunk. Szerdán 10 órakor bibliaóra lesz a pomázi idősek otthonában. Szombaton, ahogyan említettem, 2:30-kor kéri Isten áldását közös életére Szabó Szabolcs és Kovács Katalin testvérünk. 6 órától alkalom lesz a csobánkai imaházban. Jövő héten vasárnap 9 órától istentiszteletet tartunk urvacsorai közösségben Csobánkán, 10:30-től urvacsorai közösségben Pomázon, 3 órától, jövő héten 3 órától pedig presbiteri gyűlésünk lesz Pomázon. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2020. január 1-én visszaadta lelkét teremtőjének Borsi János testvérünk, temetése január 17-én volt pomázi református temetőnkben. Istenünk vigasztalása legyen gyászoló testvéreink életén. Kedves testvérek, istentiszteletünk végéhez érkezünk. Záró énekül 398. dicséretünk első versszakát énekeljük el. Fennállva vegyük Istenünk áldását. Az egyedül bölcs Istennek legyen dicsőség Jézus Krisztus által örökkön örökké. Amen. nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra!